Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Beke László vagyok, az Érdekes emberekről szóló magazin műsorvezetője, és mai beszélgetőtársamat Juhász Mártonnak hívják, aki a Református Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója. Köszöntelek szeretettel.
Szeretettel köszöntelek én is, és a kedves rádió hallgatókat. Nagy örömömre szolgál, hogy a mai napot itt tölthetem ebben a közösségben, illetve a diáksággal közösen tölthettem a délelőttet.
Egy nagyszerű előadást hallhattak tőled a szilárdis diákok, amelynek a szeretett szolgálat volt a témája, de szinte észre se vettük, hogy arról szól, mert annyi izgalmas életterületet említettél föl. Fogunk majd erről a kérdésről beszélgetni, de mindenek előtt arra kérlek, hogy mutatkozz be egy kicsit, mutasd be saját magad, a családod, és hogy hogyan váltál a szeretett szolgálat vezető munkatársává.
Szüleim gyógypedagógusok, mind a ketten, illetve nagyapám református lelki pásztor volt, és a szüleim olyan intézményekbe dolgoztak Vácon, elsősorban hallássérültekkel, siketekkel, nagyothallókkal, akiknek többsége, vagy hát bőven akadt köztük olyan, aki állami gondozott volt, vagy olyan háttérből, olyan családból származott, hogy sokszor még az ünnepek, vagy a nyári vakációra sem vitték ezeket a fiatalokat haza, és lehet mondani, hogy az anyatejjel együtt szívtam a két testvéremmel a szociális érzékenységet, ezeket a vakációkat, iskolai szünidőket együtt töltöttem valamilyen fogyatékkal élő, vagy egyéb hátrányokkal bíró fiatallal. Együtt nevelkedtünk, megtanultuk azt, hogy az enyém az egy picit tágabb fogalom, abba beletartozik az ott esetben a tiéd, az övé, a miénk is, illetve hát a testvéreimmel is mindig osztoztunk a javakon, ha lehet így fogalmazni.
Tehát akkoriban még így ment az érzékenyítés.
Igen, a mi családunkban mindenféleképpen, illetve hát a szüleimhez kapcsolódóan még nagyon fontosnak tartom azt megjegyezni, hogy mindig fontos volt számukra az önkéntes szolgálat. Egészen pici koromtól kezdve vannak emlékeim, hogy együtt voltunk kint az Őrbattyáni Szeretett Otthonban, amit akkor még Zsó néni vezetett. Most már az ő neve alapján Juhász Zsófia Szeretett Otthonnak hívják ezt az intézményt. És ott önkénteskedtek a szüleim, és sokszor engem is, meg a testvéreimet is magukkal vittek, és további lehetőségünk volt megismerni a különböző fogyatékosság jellemzőit, megszeretni ezeket az embereket, hogy nem is volt kérdés a nővérem számára, hogy milyen pályát válasszon. Ő követte a szülőket, és gyógypedagógiai főiskolára ment tovább tanulni. Bátyámból lelkipásztor lett, ő Szegeden lelkész, Juhász Andrásnak hívják, és Esperes is, és én egy bő két éve kerültem a Református Szeretett Szolgálat ügyvezetői pozíciójába.
Az eredeti hivatásod az mi volt? Vagy mi még mind a mai napig?
A végzettségem szerint én szociálpolitikus vagyok, hát ez alapvetően szociális munkának egy magasabb szintű szakterülete, sokan intézményvezetők, vagy valamilyen szociális területen vezetői beosztásban dolgoznak ezzel a végzettséggel. Ez érdekes, hogy hogyan alakult a családunkban a vezetői pálya. Nővérem, akit imént említettem, Győri Zsófia, ő a debreceni nagy templomhoz tartozó Immanuel Otthonnak, ez egy oktatási nevelési intézmény fogyatékkal élők számára, Immanuel Otthonnak a vezetője, és azért érdekes, mert végső soron mind a hárman vezetőbeosztásba kerültünk. Szüleim ezt egész életükben igyekeztek elkerülni. Zsó néni életében, illetve halála után felkérték őket, hogy közösen vállalják el a Őrbottyáni Szeretett Otthonnak a vezetését, és édesapám nem merte elvállalni, azt mondta, hogy ő nem ért a pénzügyekhez, nehogy valami galibát csináljon, nem elég az, hogy jó szándékkal végzi az ember a munkáját, hanem ahhoz érteni is kell. Majd ezt követően a következő vezető tragikus fiatalon történt halála után ismét fölkérték őket, hogy vállalják el az otthonnak a vezetését, és akkor is nemet mondtak, és még egy ízben harmadszor is nemet mondtak, valahol ilyen kicsit talán félreérthető átkötéssel megbünteti az atyáknak őt két a fiakban. Hát mind a hárman vezetői pályára nem kényszerültünk, mert örömmel végezzük, és nagy szeretettel dolgozunk így mind a hárman a református egyház berkein belül.
Kedves hallgatók, egy néhány percig zenét fogunk hallgatni, és utána folytatjuk majd Juhász Mártonnal a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a Palas Rádió hallgatóit, Juhász Mártonnal, a Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. 2 éve vagy ennek a szolgálatnak a vezetője. Beszélj arról, hogy hogyan kerültél ebbe a munkakörbe.
Ezt megelőzően egy önkormányzati céget vezettem Budapesten a 15. kerületben. Elsősorban hátrányos helyzetű munkavállalók helyzetbehozása, foglalkoztatása volt a cél, és éreztem, hogy egy picit már szűk ez a terület nekem. Úgy benne volt a fejemben, hogy szeretnék munkahelyet váltani, de nem kerestem, mai napig is tartana még a határozott idejű munkaszerződésem, amit végül is ott megszüntettem. Amikor is 2016. decemberében kaptam egy telefont, egy rendkívül nehéz élethelyzetben. Picit messzívről indítom a történetet. Nekem mindig is voltak különböző területeken vállalkozói ambícióim, és van egy nagyon kedves bőrdíszműves barátom, Pankotai Csabi, aki kitalált egy egyedi bőrtáskát, amit nevezett akasztott eljárással készült táskának nevezett. Pályázott ezzel a formatervezési nagydíjon, külön díjas lett ez a termék, és én gyakorlatilag egy gentleman agreement keretében megvásároltam ennek a táskának a gyártási jogát, és hát borzasztó nagyszabású nemzetközi piacokra törő új világmárkát vizionáltam. Nagyon komoly befektetői kört találtam a táska nemzetközi piacra dobására, és a meglévő munkám mellett hónapokon keresztül csiszoltam az üzleti tervet 2016 nyarán, és elmentem egy márkaépítő szemináriumra, hogy egy picit szakmailag is beleássam magam a márkaépítés, a brandépítés rejtelmeibe, ahol volt egy ilyen önismereti része is a szemináriumnak, és volt egy olyan feladat, hogy körülbelül 100 szóból ki kellett választani azt a 10 szót, ami rám leginkább jellemző, illetve a mellette lévő feladat arról szólt, hogy 50 szóból választam ki azt a 3 szót, vagy cselekvést, ami leginkább rám jellemző, majd a 10 szót tovább szűkíteni 5 szóra, a másik 5 szót tovább szűkíteni 3 szóra, és a maradék 8 szóból kellett egy mondatot írni. És én borzasztó lassan haladtam ezzel a feladattal. Ez egy kis létszámú szeminárium volt, 8-an voltunk emlékeim szerint jelen, és hát mindenki befejezte már a feladatot. Nagy nehezen elkészültem vele, és az jött ki, hogy én Afrikában élő éhező gyerekeknek szeretnék segíteni. És hát a szeminárium vezetője jó érzékkel, de kapcsolódott erre a hullámra, és azt mondta, hogy akkor ez nagyon jó, ezt kommunikálni kell a márkaépítés során, hogy itt a tulajdonosok, vagy legalábbis az egyik tulajdonosnak, az ötletgazdának, vagy aki ezt a projektet sikerre viszi, annak nagyon fontos az, hogy ne csak magára, hanem a hátrányos helyzetű, adott esetben tőle több ezer kilométerre élő rászorulókon is segíteni szeretne, és hogy akkor el kell határozni, hogy bizonyos százalékát ennek a bevételnek jótékony, karitatív célra kell fordítani, és ezt kommunikálni kell, és ez része kell, hogy legyen a brandnek. Ezzel így le is zárult ez a történet, ugyanis feleségem nem sokkal később megbetegedett, és 3 pici gyerekünk van, és több mint egy hónapra egyedül maradtam a 3 fiúval. Ahogy említettem, egy elég nagy önkormányzati céget vezettem, tehát nem volt arra időm és lehetőségem, hogy a táskát, az álmomat kergessem tovább, és építgessem tovább, szüljem a terveket. Megkértem a befektetőket, hogy egy picit legyenek most türelemmel, mert én egy nehéz élethelyzetbe kerültem azáltal, hogy a feleségem kiesett, és nekem kellett ellátni a gyerekeket, és amint jobban lett a feleségem, és visszatért a normális életbe, emlékszem, hogy a szabadságot vettem ki, akkor visszajött, és elmentünk együtt föltölteni a családi éléskamrát, és akkor érkezett egy kedves barátomtól egy telefon, mondta, hogy Marci, elküldhetsz a francba, vagy mondhatod, hogy érdekel, de most voltam a Magyar Református Szeretetszolgálatnál, ahol ügyvezető igazgatót keresnek, picit nehéz helyzetbe került az alapítvány vezetése, és kérték, hogy ajánljak valakit, és napokig gondolkoztam, és nem jutott eszembe más, csak te. És hát nem volt kérdés, hogy elmenjek erre a felajánlott állásinterjúra. Ez egy valahol egy olyan élethelyzet, amikor abszolút az ember nem egy új munkahelyet keres, hanem próbálja stabilizálni azt, ami, amiben éppen van. Éppen akkor tért vissza a feleségem, de számára sem volt az kérdés, hogy igen, hogyha ez egy elhívás, akkor ennek eleget kell tenni.
Igen, ez elhívás a javából, és hát nagyon úgy néz ki, hogy az Isten terveibe azért vannak meglepetések bőséggel. Egy néhány percig elbúcsúzunk a hallgatóktól, illetve nem búcsúzunk, csak zene fog majd szólni, és utána folytatjuk ezt a, hát egyrészt elhívás történetet, másrészt pedig egy ehhez kapcsolódó szakmai történetet is.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Ismét köszöntjük a kedves hallgatókat, Juhász Mártonnal, a Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. Egy gyönyörű elhívás történetnél hagytuk abban, ezt folytatjuk most.
Nem sokkal a második interjú után úgy döntött az egyházvezetés is, hogy próbát tesz velem. Elkezdtem a szolgálatot, és hát nem volt könnyű. Az első néhány hónap az egy nagyon nehéz időszak volt, és sokszor az udvaron sétálva találkoztam azzal a kőtáblával, ami a középső épület falán van, János evangéliumából egy idézet, hogy nem ti választottatok engem, nem én választottalak titeket. Ez megerősítő volt mindig, amikor nehéz időszakok voltak, körülbelül 2 évvel ezelőtt. Az elején úgy éreztem, hogyha én magamtól nem fogom föladni, hanem hogyha úgy látják, hogy alkalmatlan vagyok a feladatra, akkor majd felállítanak, és elmentem minden tekintetben a falig, úgy érzem. Amit meg lehetett tenni az alapítványért, azt igyekeztem a vezetőtársaimmal megtenni. Sokan picit ambiciózusnak is gondolták azt a nagy vehemenciát, amivel neki álltam a feladatnak, de én nem tudok takaréklángon működni. Nemrég fogalmaztam meg magamban pont az előbb elhangzott vállalkozói ötletekkel kapcsolatban, hogy nem szeretnék most már semmi mással foglalkozni. Jó értelemben együgyű szeretnék lenni, ezt az ügyet szeretném szolgálni, és ez teljes mértékben betölti az életemet.
Hát oltárra tetted az életed teljes egészében. Középiskolás diákoknak tartottál előadást a mai délelőttön itt Kiskunhalason, és én is végighallgattam az előadást. Néhány olyan gondolat ragadt meg bennem, ami alapján folytatjuk majd a beszélgetést. Az egyik gondolat így hangzik, hogy több hála, kevesebb stressz. A stressz mindenkinek ismerős, a hála az kevésbé.
Igen, egy érdekes kontextusba helyeztem itt a délelőtti előadások során a hálát. Ismerjük mindannyian azt az idézetet, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. És én ezt most a hálára értettem. Aki tud hálás lenni, akinek a szívében ott van a hála, nyitott e tekintetben, annak adatik, és aki pedig nem, attól még az is elvétetik, amilyen van. Picit próbáltam a diákok szemeit nyitogatni e tekintetben, hogy legyenek azért hálásak, ami körülveszi őket. Legyenek azért a jólétért hálásak, amiben Közép-Kelet-Európában élünk, mert lehet, hogy sokan nem tudják, vagy nem gondolnak bele, de mi a világ felső 10%-ába tartozunk. Természetesen, amikor az óriás plakátok, plázák, mozifilmek csillogása elvakít minket, akkor azt láthatjuk, hogy ennél többre, másra, szebbre, jobbra van szükségünk, de hogyha nem ebbe az irányba nézünk, hanem magunk mögé, vagy olyan országokban élő embertársaink életére nézünk, ahol mondjuk háború dúl, vagy éhínség, vagy járványok pusztítanak, akkor igenis van miért hálát adnunk, és ez még csak a földi javak, vagy az életminőség. Minden nap megtalálhatjuk azokat az örömforrásokat, amiért hálásak lehetünk, és ez tanulható, fejleszthető. Elkezdtem írni a közelmúltban egy listát, hogy mi mindenért vagyok, vagy lehetnék hálás, és azt tapasztaltam, hogy nem fogom befejezni ezt a listát, amíg élek a földi életem során, mert újabb és újabb dolgok jönnek elém, ami valójában nem természetes. Közelmúltban 2 hete Szíriában jártunk, nagyobb egyházi delegációval, egyházi vezetőkkel, püspökökkel, és ismét felvettük azokkal a református szír gyülekezetekkel, illetve szíriai örmény reformátusokkal a kapcsolatot, akikkel 2 éve kerültünk személyesen Szíriában kapcsolatba, és hát ott bizony másképp mondják el a mi atyánkot. Mi sokszor csak elmorzsoljuk, elmotyogjuk, vagy belegondolunk, vagy nem. a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, az olyan természetes, hogy van, vagy ha nincs, akkor megvesszük. Szíriában nem természetes, több millióan éheznek, több mint 3 millió 5 éven aluli gyermek éhezik mindennaposan. Református Szeretett Szolgálat ezen próbál változtatni. Kint elsősorban vasárnapi iskolákat támogatunk. Ezek olyan kis rendezvények, amikor nem csak bibliai történeteket hallgatnak a gyerekek, hanem mindig az étkezés is az előbb elhangzottak miatt egy központi eleme ezeknek az alkalmaknak. Ilyenkor kétszer is kapnak a gyerekek enni, és ez egyfajta biztonságot is jelent a szüleik és az ő számukra is, hogy azon a napon biztosan nem kell éhesen lefeküdniük. Illetve ami még ezeken az alkalmakon történik, az a bizalom erősítése. A háború előtt, 2011-et megelőzően itt békében éltek különböző világvallások egymás mellett. 10%-ban volt a keresztények aránya a társadalmon belül, de teljesen békében éltek ott egymással a muszlimok és a keresztények. Ez a háború és polgárháború következtében nagy mértékben megváltozott, bizalmatlanság alakult ki, radikalizálódtak több területen is a különböző csoportok, vallási fanatikusok, különböző érdekek mentén radikalizálódott csoportok vették át sorba egymástól a hatalmat, és hát most újra kell építeni ezt a bizalmat.
Említettél egy kárpátaljai mély szegénységben élő cigányasszonyt, aki minden reggel úgy kell föl, hogy tele van a szíve hálával. Úgy gondolom, hogy az ő hozzáállása vagy életszemlélete az jó példát ad nekünk is arra, hogy hogyan kezeljük a sokszor előbukkanó stressz az életünkben. Kedves hallgatók, néhány percig ismét zene következik, majd folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Juhász Mártonnal, a Református Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. Másik gondolat, amit említettél a diákoknak szóló előadásodban, helyek közel így hangzott, a világ már megvan váltva, viszont áldozathozatalra szükség van.
Úgy gondolom, hogy egy fontos üzenet, hogy a segélyszervezetek, vagy ahogy mi szeretjük mondani, a szeretett szolgálatok nem a földi mennyországot hivatottak építeni. Már az imént a háláról beszéltünk, akkor szó szerint is hála Istennek a világot nem kell megváltanunk, nem kellenek világot megrengető, megváltó nagy cselekedetek tettek, mert ezt megtette helyettünk Jézus Krisztus. Nekünk az a dolgunk, hogy azokat az áldozatokat, amiket nekünk kell meghozni, azokat meghozzuk. Mindannyian képesek és készek lehetünk arra, hogy áldozatot hozzunk saját magunkért, a környezetünkért, a teremtett világért, és itt nem feltétlenül nagy dolgokra kell gondolni. A diákoknak is elmondtam, hogy sokszor az is lehet egy áldozathozatal, hogyha az ember rossz kedvűen ébred, vagy egy nehéz nap vár rá, borús hangulatban van, mégis megerőlteti magát is, és képes szeretettel odafordulni szobatársához, barátjához, szomszédjához, szüleihez, tanáraihoz, munkatársaihoz, munkahelyi vezetőjéhez. Képes úgy odafordulni, hogy nem azt a rossz érzést adja tovább, ami neki éppen arra a napra adott esetben jutott, hanem az isteni szeretetet, amiben mindannyian részesülhetünk.
Említs meg, kérlek, néhány olyan területet, ahol nekünk, akik nem vagyunk olyan értelemben elkötelezett munkatársai egy szeretett szolgálatnak, mint ahogy te meg sok munkatársad, melyek azok a területek, ahol áldozatot hozhatunk, esetleg olyan értelemben, hogy a ti munkátokba valamiképpen segítőleg bekapcsolódhatunk?
Mindig el szoktam mondani, hogy mi nem segélyszervezet vagyunk, nem egy humanitárius filantróp szervezet, aki nem tudja nézni, ahogy az embertársai szenvednek, hanem szeretett szolgálat. Szeretetből végezzük azt a szolgálatot, nem is munkát, hanem szolgálatot, amit végzünk. És a munkánk során mindig igyekszünk is erről bizonságot tenni, hogy valóban ne csak egy adott esetben egy kiló kenyeret vagy egy felöltő ruhát adjunk a rászorulóknak, hanem valóban tegyünk bizonságot arról a szeretetről. Ebbe is be tudnak kapcsolódni a kedves hallgatók. Természetesen annak is nagyon örülünk, hogyha akár a tartós élelmiszergyűjtéseink mellé odaállnak, vagy a gyermekek számára rendezett játék, vagy ruhagyűjtésekbe bekapcsolódnak. De azt gondolom, hogy elsősorban nem ez a legfontosabb, hanem amit az imént is említettünk, mindenki a maga területén hozza meg az áldozatot. Hozza meg a szomszéd irányába, hozza meg az utcán kéregető koldus irányába, hogyha van miből, akkor adjunk, ne legyünk szűkmarkúak, hanem támogassuk egymást egy jó szóval, egy beszélgetéssel, egy öleléssel, és természetesen ezen túl van arra lehetőség, hogy ha fogalmazhatok így, egy professzionális szervezetet, akiknek ez hivatás és a mindennapi munkájuk során feladat, őket is, azaz minket is, a Magyar Református Szeretett Szolgálatot is lehet támogatni. Ennek különböző technikai módjai vannak, a jobbadni.hu honlapunkon erre vonatkozólag több információt találhatnak a kedves hallgatók. Most konkrétan az a gyűjtés, ami folyik, azt a 1358-as adományvonal felhívásával is lehet támogatni. Ezzel a négyjegyű szám felhívásával 250 forint támogatást nyújt a telefonáló, és ez most kifejezetten a szíriai vasárnapi iskolákban lévő gyermekeknek a támogatását célozza meg. Ezt követően pedig a nagydobronyi református irgalmas samaritánus otthonnak fogunk gyűjteni. Ez egy olyan intézmény, ahol fogyatékossággal élő gyermekek, illetve egészséges árva gyermekek, vagy a családból kiemelt gyermekek nevelkednek integráltan. Ez egy kárpátaljai település, ahol ez az intézmény, egy házi fenntartású intézmény működik. Fontosnak tartom elmondani, hogy itt nincs állami támogatás erre az intézményre. Ha valaki szeretne egy ilyen szolgáltatást vagy szolgálatot végezni, akkor meg kell teremteni annak a financiális hátterét. Sok esetben a magyar kormány támogatja ezeket a Kárpátalján működő szociális egyházi intézményeket, illetve külföldi segélyszervezetek, valamint a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Most kifejezetten nem működésre fogunk gyűjteni, hanem az intézmény fűtéskorszerűsítésére.
Kedves hallgatók, néhány percig ismét zenét hallgatunk, és utána visszajövünk még. Egyrészt azért, hogy befejezzük ezt a beszélgetést, de ezen belül azért még egy izgalmas témát át fogunk beszélgetni. Várjuk vissza a hallgatókat.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Juhász Mártonnal, a Református Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatójával beszélgettünk az elmúlt percekben, természetesen még most is. Említetted, ha jól emlékszem, a Szíriában töltött időt vagy látogatásod kapcsán, egy menekültábor meglátogatásáról volt szó, hogy borzalmas körülmények és borzalmas kilátások, mind a kettő súlyos gondolatot foglal magába. Egy kicsit erről a gondolatról, hogyha hallhatnánk.
Valóban jártunk egy menekültáborban, bár ez nem Szíriában volt, hanem Bangladesben. Tavalyi év során nyáron Magyar Református Szeretett Szolgálat orvoscsoportjával voltunk kint egy bő kéthetes misszión. Ez az orvoscsoport arra specializálódott, hogyha valamilyen természeti katasztrófa történik a világban, ahol több ezer, vagy több tízezer, vagy mondjuk mint a Fülöp-szigeteken több százezer ember veszti életét, és szükség van hirtelen gyorsan reagáló orvoscsoport bevetésére, akkor mi készen állunk, és maximum 48 órán belül a katasztrófa helyszínére érkezünk. Hála Istennek nem volt erre példa az elmúlt években, ezért elhatároztuk, hogy valamilyen olyan humanitárius katasztrófa helyszínét látogatjuk meg, ahol érdemben tudunk segítséget nyújtani. Így esett a választás Bangladesre. Szűk két évvel ezelőtt eszkalálódott az a vallási és etnikai alapon kialakult konfliktus, ami a Myanmarban élő Rohingya kisebbséget érte. A myanmari hadsereg elég komoly erőszakot alkalmazott. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy mi nem a jókat mentünk támogatni a gonoszokkal szemben. Természetesen, mint minden konfliktus a világtörténelem során, ez is úgy kezdődött, hogy a másik fél visszaütött. Nem tudjuk, hogy hogyan alakult ez ki, de folyamatosan perifériára szorultak ezek az emberek, és hát ráadásul ők muszlimok, Myanmari államvallás pedig buddhista, így egy vallási konfliktus is kialakult az etnikai konfliktuson túl, és végül elhagyták, ez a kisebbség javarésze, 1 millió ember elhagyta az országot, és elment Bangladesbe, ahol rendkívül nehéz körülmények közt élnek a mai napig. Ezt tudni kell, hogy Bangladesh körülbelül másfélszer akkora ország, mint Magyarország, és 180 millióan lakják. Úgy kell elképzelni, mint ha Magyarországon nem 10 millióan, hanem 120 millióan élnénk borzasztó nehéz és szegény körülmények közt. Ennek ellenére ez az ország befogadta ezt az 1 millió menekültet, és több kisebb-nagyobb menekültáborban élnek ott, sajnos tényleg nagyon nehéz körülmények közt ezek az emberek. Ahol mi voltunk, az körülbelül egy szűk félmillió ember, pontosan 463 ezer ember volt akkor a menekült táborban a kint tartózkodásunk idején. Él egy körülbelül Kiskunhalasnak az egynegyede méretű területen. Hát el tudják képzelni a kedves hallgatók, hogy mennyire zsúfolt és mennyire túlterhelt ez a tábor. De ami talán borzalmasabb és nehezebb, mint a körülmények, mondjuk a vízellátás biztosított, valamilyen szintű élelmiszerellátás biztosított, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, azt kell, hogy mondjam, hogy valamilyen szinten legalább biztosított. Tehát ami ennél sokkal nehezebb, az az ő kilátásaik. Volt a tábornak egy olyan része, ami 1992-ben épült, és több olyan menekülttel is találkoztunk, akik harmadik generációs menekültek. Ez alatt azt kell érteni, hogy a nagyszüleik érkeztek ebbe a zárt táborba, és gyakorlatilag az ő szüleik már ott születtek, és semmiféle perspektíva vagy kilátásuk nincs arra vonatkozólag, hogy ők egy ennél földi értelemben vett teljesebb életet élhessenek. Ezt elég nehéz volt kezelni, hazaérkezésem után is elég erősen nyomot hagyott az itteni működésemen is. Körülbelül egy hónap kellett, mire újra visszailleszkedtem ebbe az addig észre sem vett jóléti társadalomba. Egy picit a gyerekeim is megsínylették. Pont a kint tartózkodásunk után mentünk el a Fóti gyülekezettel, gyülekezeti táborba Balatonra, és hát kevesebb lángos és kevesebb gombócfagyi jutott a gyerekeknek. Próbáltam velük megértetni, hogy ez nem természetes ez a jólét, amiben mi élünk. Elég nehéz volt visszailleszkedni, és azt hiszem, hogy ezzel a gondolattal, hogyha zárjuk a beszélgetést, ez egy megfelelő gondolat lesz. Nekem nagyon komoly segítséget nyújtott Assisi Szent Ferencnek az a szerintem többek által ismert imája, amiben különbséget tehetünk a feladataink és a kompetencia határaink közt, és így hangzik ez az ima, hogy Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni, adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amin lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Ez nekem nagyon sok erőt adott, hogy észre tudjam venni azt, amikor az én kompetencia határaimon túl, ahogy említettem, nem kell megváltani a Földet, nem azért vagyunk, hogy itt földi mennyországot teremtsünk, de ugyanakkor észre tudjam venni, amikor nekem kell odafordulni egy embertársam felé, amikor nekem kell oda nyúlni, vagy alányúlni egy elesett ember alá, képletesen vagy szó szerint a szeretett szolgálaton keresztül, vagy valóban az utcán fekvő ember hóna alá nyúlni és megtenni azt, ami nekem kell megtenni.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én abban a reményben búcsúzom el most tőled és egyben a kedves hallgatóktól is, hogy ha Jóisten készít még alkalmat, akkor tudjuk ezt a beszélgetést folytatni. Én nagyon sok áldást kívánok a magánéletedre, erre a nagyszerű szolgálatra, amit végzel és amit vezetőként is megvalósítasz ezen belül. Jóisten áldja meg a te és a munkatársaid további munkáját.
Köszönöm szépen is. Ugyanezeket kívánom én is neked, illetve a kedves hallgatóknak.